IoT Zóna. Magazin műsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol húsvér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Imre Lőrinc, a műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Köszöntöm a hallgatókat itt az IoT zónában, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adásban terítékre kerül az önvezető autózás technológiai oldala. Egy nagy szoftvergyártó cég, az AI Motive beszél a tapasztalatairól. A szokásos kérdés mellett, miszerint mikor futhatnak majd nagy számban önvezető autók a hazai utakon, beszélünk arról is, hogy az okos városok, okos infrastruktúra elengedhetetlen kellékei-e az autózás újabb óriási technológiai forradalmának. Tartsanak velünk!
Beszélgetünk! Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Itt az IoT zónában ma önvezető autózásról fogunk beszélgetni, méghozzá az AI Motive üzleti operációs menedzsere van itt velem, Tósoki Dániel. Szia, üdvözöllek!
Hello, szia!
Ebben a műsorban egyébként már beszélgettünk önvezető autózásról, de ott inkább a jogi vonatkozásait domborítottuk ki, egyébként erről szintén ma lesz szó. Most kicsit a technológiai fejlesztési részére fogunk koncentrálni, hiszen, és akkor mondjuk el, hogy mi a kapcsolódási pont, első körben nagy vonalakban pontosan mivel foglalkozik a cégetek?
Az AI Motive szoftvereket fejleszt azért, hogy az autókban minél több vezetési funkciót automatizáltan láthassunk el, ezt akár hívhatjuk önvezető funkcióknak is, és ehhez fejlesztünk mindenféle szoftvert.
Mondtad, hogy akár hívhatjuk önvezető funkcióknak is. Önvezető autók, így kijelenthetjük, hogy mennek ma már Magyarország útjain, vagy ugye nyilván teljesen önvezetőek nem, de mondjuk egy automata parkolási rendszer ellátott autó már nevezhető önvezetőnek ilyen félig meddig?
Igen, ezért is hoztam azt a kifejezést, hogy vezetés automatizáció, mert hogyha azt mondjuk, hogy önvezető, akkor persze ez egy jó kérdés, hogy mi számít már annak, viszont ha arról beszélünk, hogy vezetés automatizálás, akkor már bizonyos funkciókat is mondhatunk annak, hogy ez automatizálva van. Például egy autópálya sávtartó funkció tud már automatikusan működni, bizonyos parkoló funkciók is tudnak rásegítéssel fél automatikusan működni, ilyenek már Magyarországon is vannak, de talán a legjobb példa a Teslának a Highway Autopilot szoftvere, ami az autópályán viszonylag sok funkciót már automatikusan el tud végezni.
Ha már itt járunk, gondolom, már megkaptad többször ezt a kérdést, de teljesen önvezető autók mikor gördülhetnek majd Magyarország útjain?
Igen, ez nem szeretünk évszámot rendelni. Az biztos, hogy az autóipar most egy nagy átalakuláson megy át több ok miatt is, az elektrifikáció, digitalizáció miatt, illetve az önvezetésnek a térnyerése miatt. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mikor mi fog bekövetkezni, de azért azt gondoljuk, hogy teljesen önvezető autó, amiben már kormányhoz sem kell nyúlni, és mindenféle doménben el tud vezetni, az inkább 10-15 plusz év, vagy még később.
Olvastam az önvezető autózással kapcsolatban egy ilyen felmérést, hogy 30 országot vizsgáltak, Magyarország itt a 25. helyen állt így önvezető autózás témakörben, ugye ez nyilván azért sok mindent takar, és most idéznék, Magyarország elsősorban kínálat oldalon fog tudni becsatlakozni. A felhasználói oldalon viszont nem várható, hogy húzóerőt képvisel a magyar piac. Ez mit jelent pontosan itt a kínálat, meg a felhasználói oldalt, azt hogyan kell külön választani?
Hát ha jól értem, nem ismerem ezt a tanulmányt, a kínálati oldal, ez itt feltételezem az lehet, hogy olyan autókat dobnak az autógyártók piacra, amiben van önvezető funkció.
És... illetve az autózáshoz kapcsolódó egész ökoszisztémát is jelentheti ezt? Tehát mondjuk amit így az okos város jellegére szoktunk mondani?
Azt gondolom, hogy jelenthet, de egyébként a keresleti oldalról, vagy inkább azt mondanám, hogy a kettő között álló szabályozói oldalról több olyan biztonsági funkció van, amit automatizáltan fognak ellátni az autók, és például az Európai Unióban is 2022-től csak olyan autó gördülhet az utakra, ami bizonyos alapvető funkciókat, például vészfékezés vagy driver monitoring tartalmaznak. Ilyen módon az, hogy kínálat vagy kereslet, egyik sem, mert ez egy előírás, hogy ez benne kell, hogy legyen. Nyilván ma azok a funkciók, amik automatikusabban működnek, tehát például a Teslának az autópálya pilotja, ezért több ezer eurót kell vagy dollárt fizetni évente. Persze ebből a tekintetből lehet, hogy Magyarországon jelenleg kisebb a kereslet, de hogy minden technológiánál ezek is az évek múlásával egyre olcsóbbak lesznek, és valahol ez már valószínűleg alapfelszereltség lesz, tehát ilyen módon kiegyenlítődik. De igen, ebben valószínűleg egyet tudunk érteni, hogyha valaki dönthet amellett, hogy plusz funkciót szeretne több felárér, akkor lehet, hogy egy nem Magyarország lesz az elsődleges célpiac erre.
Egyébként most ti az AI Motivnál elsősorban milyen területen fejlesztetek? Itt konkrét példákat tudsz-e mondani, hogy milyen automatizálás lehetővé tevő megoldásokat fejlesztetek ki, és aztán utána azt építitek be, vagy hát építetitek be gyakorlatilag, vagy adjátok a szolgáltatást az autókhoz?
Igen, az AI Motivnak az a célja, hogy az önvezetés az mindenki számára elérhető legyen. Ez egy nagyon fontos kijelentés, ugyanis emiatt nekünk azzal kell kalkulálni, hogy a mi technológiánk elérhető áru, kvázi olcsó szenzorokon és célhardveren fog futni. Ez jelent tulajdonképpen kamerákat, radarokat, és mi erre fejlesztünk szoftvert, ami az autókban egyébként is elérhető kamera, radar vagy ultrahang szenzorokon el tud futni, és emiatt nyilván azok az autók, ezek kvázi a tömeggyártásba kerülő autók, amit a végfelhasználók meg tudnak venni. Ezzel szemben vannak olyan cégek, akik nagyon sok, nagyon drága szenzort tesznek az autókra. Ez egy teljesen más üzleti modell, ezek jellemzően nem is tömeggyártásban mennek, hanem ezek önvezető taxik, ahol kvázi a taxisofőrt helyettesítik a drága szenzorokkal. És tehát ahogy mondtam, mi a tömeggyártásba kerülő autókba fejlesztünk szoftvert, és ehhez kapcsolódóan egyéb toolokat, például fejlesztünk szimulátort is, ez is egy szoftver, amiben a szoftvert tudjuk tesztelni, illetve egy ilyen cél hardware chip dizájnt is fejlesztünk. Nem mi gyártjuk a chipet, mi alapvetően a dizájnt adjuk hozzá, hogy viszonylag kis chip, nagyon sok adatot valós időben fel tudjon dolgozni.
Itt mi az elsődleges különbség a tömeggyártásra szánt szenzorok, vagy az ilyen egyedi szenzorok között több funkcióval van felruházva egy ilyen egyedi fejlesztés?
Hát alapvetően a tömeggyártásnál ez egy fontos szempont, hogy ezeknek olcsóknak kell lenniük, és emiatt nem, tehát hogyha van egy egyedi szenzorod, ami mondjuk 50 ezer dollárba kerül, és megnézed, hogy mennyibe kerül egy újonnan legyártott, tömeggyártott autó, akkor ki fog jönni, hogy az 50 ezer dollár az nem fog beleférni a keretbe, mert azért senki nem fog fizetni, hanem itt olyasmikről van szó, mint például a mobiltelefonoknál a kamera, amit már mindenki alapvető funkcióként kezel, hogy a telefonokban van, és ehhez képest az egyedi az egy sokkal drágább valami. Nyilván, hogyha ezek egyébként tömeggyártásba kerülnének majd, mert sikerül úgy fejleszteni a technológiát, hogy olcsón kivitelezhető, akkor ez egy nagyon jó plusz funkciókat tud majd biztosítani, de jelenleg azzal kell kalkulálnunk, ami alapból az autóban. Tehát, ahogy említettem, kamera, radar, ezek szinte már ilyen alapfelszereltségnek számítanak az új autóknál.
És kereslet milyen irányból érkezik elsősorban? Magyar piacról, vagy külföldi piacról? Hogyan látjátok?
Nekünk ugye a célügyfeleink azok autógyártó cégek, emiatt jellemzően külföldi ügyfeleink vannak, akár a német piacról, akár az amerikai piacról, vagy akár a japán piacról. Azért is emeltem ki ezt a hármat, mert ez a három a fő autóipari központ a világon, és egyébként mind a három helyen van irodánk, vagy üzletfejlesztésért vezető, felelős kollégánk, és ezekre a piacokra dolgozunk, a kvázi az összes autógyártót beleértve, akire itt gondolhatnátok, például a Stellantis, ugye ők a Peugeot-nak most már az anyavállalata, korábban a Volvo-val is volt projektünk, illetve Japánban a Kyocera nevű céggel dolgozunk együtt, illetve ugye a Sony-val, amit januárban jelentett be a Sony.
Mondtad itt abszolút, tehát gépek közötti kommunikációról szól ez a műsor, és az önvezető autózás meg aztán tényleg erről szól. Itt kapargassuk meg a felszínét ennek a témának, és utána ezt folytatjuk tovább, hogy ahhoz, hogy egy ilyen önvezető ökoszisztéma kialakulhasson az autónak, milyen eszközökkel kell tudnia kommunikálnia, tehát itt arra gondolok, hogy az autónak érzékelnie kell például a sebességhatárokat, szóval a táblával is kellene kommunikálnia, nyilván a jelzőlámpával, de hallottam olyat, hogy az úttesttel is, hogyha például a kátyúra fel tudja hívni a figyelmét az autónak.
Igen, alapvetően ez is fejlesztési megközelítés kérdése. A AI Motivnál az a filozófia, hogy mindent próbálunk a kocsiban elérhető szenzorokból, kinyerhető információkból elérni. Tehát ilyen módon a sebesség korlátozó tábla, vagy a jelzőlámpát is a kamera képfeldolgozás útján próbáljuk megismerni, illetve felmérni. Ezért mi erről úgy gondolkodunk, hogy igen, hogyha lenne okos infrastruktúra, az szuper lenne, viszont ez most még nincs, és valószínűleg ezek nagyon költséges beruházások is lesznek, tehát ezzel úgymond nem számolunk a fejlesztésünk során, és így ilyen módon tulajdonképpen nekünk arra kell hagyatkozni, ami a kocsiban elérhető, vagy a kocsiból elérhető. Tehát jelenleg a mi rendszerünk nem kell, hogy kommunikáljon egy külső protokollal, ami adna plusz információt azon kívül, amit a kocsiban lévő kameraképről mondjuk ki tud olvasni az algoritmusunk.
Innen megyünk tovább, hamarosan meghallgatjuk a híreket, és akkor folytatjuk az önvezető autózással kapcsolatos beszélgetésünket.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Mostantól 100%-ban megújuló energiával működik a Vodafone európai hálózata, és dubai repülőgép karbantartó céggel szerződött a magyar Erin X. Az IoTzona.hu hírei következnek. A Vodafone európai működésének energiaellátását mostantól 100%-ban megújuló forrásokból fedezi. A célkitűzést az európai lányvállalatok közül a Vodafone Magyarország teljesítette először, jóval a cégcsoport többi társasága előtt. A most bejelentett átalakulással a vállalatcsoport fontos lépést tesz a 2030-as vállalás irányába, miszerint karbonlábnyomát nettó nullára csökkenti, és ezt 2040-ig a beszállítói és partnerhálózatra is kiterjeszti. A szolgáltató az IoT, vagyis a dolgok internete megoldásaival is támogatja a vállalati ügyfeleket a széndioxid kibocsátás csökkentésében. Ennek mértéke 2020 és 2030 között globálisan 350 millió tonnára becsülhető. Az IoT szolgáltatások javítják a többi között a logisztika, a flotta kezelés, az intelligens fogyasztásmérés és a gyártás hatékonyságát. A Vodafone 4 európai hálózat üzemeltetővel összefogva egy új környezetvédelmi minősítési rendszert is bevezetett. Ez a lépés egyrészt a fogyasztókat segíti abban, hogy megtalálják a leginkább fenntartható mobiltelefonokat, másrészt arra ösztönzi a szállítókat, hogy csökkentsék eszközeik környezeti hatásait. Dubai repülőgép karbantartó vállalattal szerződött az Erin X. A magyar tech cég új partnere a VD Gulf. Becslések szerint a high-tech repülőgép karbantartás nemzetközi piaca a tavalyi csaknem 200 milliárd forintos szintről 2030-ra meghaladhatja majd az átszámítva 540 milliárd forintos szintet. Ez átlagosan évente több mint 11%-os bővülés jelent. A koronavírus válság a repülőgép karbantartó ipart még inkább arra ösztönzi, hogy hatékonyság növelő, digitális megoldásokat vezessen be. Az Erin X fejlesztése a repülők külső átvizsgálását segíti egy kevert valóság alapú, szoftveres megoldással. Ez a technológia lényegesen gyorsabbá, megbízhatóbbá és pontosabbá teszi a karbantartási folyamatokat. Így például a kevert valóságot megjelenítő okos szemüveg a korábbi adatokat is gyorsan visszakeresi és megjeleníti. További hírek, érdekességek az iotzona.hu portálon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatjuk a beszélgetésünket, itt van velem továbbra is Tósoki Dániel, az AI Motive üzleti operációs menedzsere. Az előző gondolatodat folytatva, tehát akkor nem feltétlenül szükséges, vagy nem alapvető fontosságú, hogy meglegyen az okos infrastruktúra ahhoz, hogy okos autók, vagy okos autók, önvezető autók, mégis okos autók gördüljenek az utakon?
Mi azt gondoljuk, hogy nem, és enélkül is megoldható az önvezetés. Ezen dolgozunk, tehát nem azt mondjuk, hogy ez nem lenne egy plusz addicionális lehetőség, amit ki lehet használni, vagy amivel még tovább fejleszthető a rendszer. Szimplán nem tudunk erre alapozni, mert erre nincsen nekünk rálátásunk, hogy az infrastruktúra milyen lesz. Nyilván minél jobb az infrastruktúra, annál egyszerűbb önvezető funkciókat megvalósítani az autókban.
De egyébként hogy látjátok, ugyebár Zalaegerszegen van például egy tesztpálya, ott egy ilyen teljes ökoszisztéma valósult meg, tehát ott okos az úttest, okos a jelzőlámpa is?
Igen, a zalaegerszegi tesztpálya egyébként technikailag nagyon jól felszerelt, és nagyon sokféle vezetési szituációt lehet ott modellezni, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség akár tesztelésre is. Egyébként a Sony autót, amit említettem, azt fogják részben ott is tesztelni. Mi egyébként nagyon sokat tesztelünk a közutakon is, tehát például a Szentendrei úton nagyon gyakran találkozhattok az autónkkal, pont azért, hogy ne csak steril környezetbe teszteljünk, de nyilván vannak olyan teszttípusok, amit inkább először tesztpályán szükséges elvégezni, és itt szóba jöhet akár az is, hogy az zalaegerszegi pályán teszteljünk.
Ezek a tesztelések, nyilván ül bent egy sofőr, szóval meg manuálisan azért irányítja ilyenkor az autót, valamennyire legalábbis.
Nem, egyáltalán nem feltétlen, tehát azért ez úgy szokott kinézni, onnan kezdjük az egész tesztelést, van ugye a szimulátorunk, amit említettem, ebben nagyon gyorsan, költséghatékonyan lehet rengeteg, tehát több ezer vagy tízezer úgynevezett szenáriót letesztelni, és ha mindenen átment az adott szoftver, pack vagy package.
Hát ilyen közlekedési szituációkat.
Igen, abszolút. Uh-huh. Tehát tényleg bármit lehet ott modellezni, épületeket, időjárást, forgalmi szituációt, embereket, tehát bármi, ami hatással lehet a forgalomra. Tehát ott kezdődik a teszt. és akkor utána, hogyha ott minden teszten sikerült átmenni, az esetleges hibák ki lettek javítva, akkor visszük ki az autót a közutakra, és igen, természetesen ül ott egy tesztsofőr, de alapvetően az ő feladata az, hogy felügyelje az adott tesztet, és hogyha bármi hiba történne, vagy egy olyan forgalmi szituáció állna elő, akkor ő közbe tud avatkozni, de alapvetően ez úgy néz ki, hogy ő ott kvázi nem is fogja a kormányt, illetve a pedálokat se nyomja, hanem a rendszert figyeli, hogy minden úgy működik-e, ahogy az el volt tervezve.
Egyébként ugye számtalan rengeteg adatot kell feldolgozni nagyon gyorsan a szoftvernek, ez csak 5G-vel, 5G hálózattal lehetséges, vagy 4G-s körülmények között is mehet?
Igen, itt szintén visszatérhetünk az okos infrastruktúrára, tehát az 5G az megint egy olyan dolog, ami egy ilyen külső tényező, és erre jelen pillanatban nem tudunk, vagy nem is szeretnénk hagyatkozni. Van egy komputer az autóban, egyébként ez egy külön beszélgetés is megérhetne, hogy az autóba kerülő számítógép vagy hardware az annak milyen a piaca, mik a kilátásai. Erre is van egyébként egy megoldásunk, ugye, amit említettem, ez a kis chip design. A lényeg, hogy arra kell törekednünk, hogy az autóval legyen egy olyan komputer, ami az összes szenzoradatot, ami a vezetéshez szükséges, fel tudja dolgozni valós időben, és emiatt nem feltétlen van szükségünk az 5G-re. Nyilván az, hogy mint egy plusz kommunikációs csatorna van számos előnye, de ez is olyas valami, ami önmagában az önvezetéshez nem feltétlen szükséges a mi szoftverünk számára.
Mint feldobtad a témát ezekre a komputerekkel, és akkor tényleg hosszasabban lehetne erről beszélgetni, de Magyarországon például mi a jellemző, hogy ezeket a komputereket, rendszereket inkább hazai cégek fejlesztik ki, vagy ezt külföldről importáljuk, vagy ez hogyan néz ki ez a piac?
Hát ennek a piaca, tehát ugye az, hogy egy szenzornak az adatait fel tud dolgozni, ugye most úgy néz ki, hogy erre vannak külön kis dobozok, egy kis doboz, egy kis komputer, ebből nagyon sok van az autóban, és most fejlesztésileg az az irány, hogy legyen egy központi komputer, vagy kettő a redundancia miatt, kevesebb kis komputer, és ez kerüljön az autóba, de ugye egy nyilván elvárás, hogy ne legyen olyan marha nagy a komputer, hogy mondjuk a teljes csomagteret betöltse. Ennek a piaca is egyébként pont úgy fejlődik, ahogy a szoftverpiac, tehát maga az önvezető szoftverpiac is fejlődik, és nyilván a szoftvernek minél nagyobb számítási kapacitás elérhető, annál jobb, de nyilván itt is van egy határ, tehát nem lehet mondjuk egy 2 kW-os komputert beletenni az autóba, és hogy ki gyártja ezeket, vannak egyébként nagy cégek, például megemlíthetjük az Nvidia-t, akik ezen a piacon nagyon aktívak, de azt láttuk itt is, hogy van egy piaci rés, és egyébként erre kezdtük el fejleszteni ezt az említett chip dizájnt, ami tulajdonképpen egy terv arra, vagy egy dizájn, hogy a chipgyártó azt a fajta modult, ami ezt a sok szenzoradatot feldolgozza, be tudja építeni a chipjébe, és ez kifejezetten arra lett kitalálva, hogy vezetési szituációkban szenzoradatokat feldolgozzon, és nem mondjuk, nem tudom én, ipari automatizációhoz, az egy kicsit más use case, és ennek a piacán láttunk mi is lehetőséget, és egyébként erre már van élő projektünk, a dél-koreai Nexchip-elők az első cég, akik ezt a chip design-től licenszelik tőlünk.
A rádióban ugye nagyon sokat foglalkozunk nyilvánvalóan gazdasági témákkal, és nagyon sokat foglalkoztunk azzal is, hogy globális chip hiány van, ebből érzékeltek valamit?
Napi szinten. Ugye pont ez a csapatunk, akik ezt a chip design fejlesztik, a mi hardveres csapatnak hívjuk őket, ők napi szinten mondják, hogy amikor bármilyen hardware alkatrészt be kell rendelni, az igen nagy körüljárást igényel kapcsolatokat felvenni, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy ilyen hónapok telnek el, mire egyáltalán le tudnak szállítani egy-egy ilyen alkatrészt, abszolút tapasztaljuk.
A beszélgetés végén még ejtsünk szót, akkor kicsit azokról a témákról, amik talán könnyebben is fogyaszthatók, hogy balesetet szenved egy önvezető autó, nyilván a gyártó, vagy aki ugye a szolgáltatást nyújtja, adja, az valamilyen szinten garanciát vállal, hogy le van tesztelve, nem fog semmiféle zűr keletkezni, de azért mégiscsak előfordulhatnak olyan váratlan szituációk, amelyek megtréfálják a technikát. Egy baleset esetén kinek kell viselnie ilyenkor a felelősséget?
Ez nyilván ebbe a formába egy ilyen általános kérdés, az rá a jó válasz minden bizonnyal, hogy minden esetet külön meg kell vizsgálni, hogy ott vajon a sofőr volt a hibás, valami más tényező miatt alakult ki a baleset, vagy maga a szoftver hibázott el valamit. Nyilván, hogyha utóbbi, akkor amiatt az autógyártóknak a felelősségét kell vizsgálni, de egyébként ez egy jó kérdés, ugyanis pont azt látjuk, hogy az önvezető technológiának a piacra kerülésében ez egy fontos szempont, ugyanis a jelenlegi rendszereknél minél elvárt az, hogy a sofőr, aki az autót vezeti, folyamatosan figyeljen, még a Teslákban is, hogyha önvezető üzemmódban mennek az autópályán, pont azért, hogyha olyan szituációt észlel a rendszer, amit tudja, hogy nem fog tudni kezelni, hogy az a sofőrnek, akinek vissza kell venni a kormányzást. És ezért beszélünk egyébként a 0-tól 5-ös skálán most ilyen L2, L2 pluszos rendszerekről. A 3-as rendszer lenne az, aminél azt tudja feltételezni a rendszer, hogy a sofőr nem konstans figyel. Itt kell nyilván az önvezető rendszernek olyan biztonsággal működnie, hogy nagyon sok kilométer után lehet mondjuk csak egy hiba, és itt a nagyon sok kilométer az mondjuk 1 millió kilométer, és ugye pont azért is, hogy ezt elérjék, tehát vagy amíg nem érik el ezt az autógyártók, addig nem is fogják azt mondani, hogy ez a rendszer L3-as, ugyanis akkor automatikusan a jogi felelősségnek egy jóval nagyobb része kerülne át rájuk.
De azt hiszem, ezt követően sem fogja senki mondani azt, hogy mondjuk egy sofőr nyugodtan telefonozhat menet közben.
Ezt nem, de nyilván, hogyha elérjük azt a fejlettségi szintet, akkor ez is teljesen benne lehet a forgalom, vagy a vezetési élményben, hogy akkor közben tud telefonozni, újságot olvasni, de ezekről, vagy ettől még évekre vagyunk.
Hát igen, ez a 15 plusz év, amit említettél talán.
Hát igen, igen, de mondjuk talán ezt még egy autópályán, ez nem feltétlen 15 plusz év, tehát itt inkább néhány évről is beszélünk, de mondjuk az, hogy még városban is ugyanezt tudja, az inkább a 15 plusz év.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Tósoki Dánielt hallották, az AI Motive üzleti operáció menedzserét.
Köszönjük a meghívást.
Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, jövő hét kedden is jelentkezünk a 15 órai hírek után, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTZona.hu oldalon.